Jó estét kívánok! Újabb rezsicsökkentés. Még a fűtési szezon előtt 10%-kal csökkenhet a villany és a gáz ára. Az ellenzéki összefogásról tárgyalt a Szocialisták és az Együtt 2014 Párbeszéd Magyarországért vezetője. Kelet-Magyarországon több helyen fák dőltek utakra és autókra a lehűlést hozó hidegfront nyomában. 187 vidéki és 106 fővárosi kulturális intézmény tart nyitva ma éjjel és várja a látogatókat. A rezsicsökkentés kulcseleme a magyar gazdaságpolitikának, és ezt folytatni fogjuk a jövőben is, jelentette ki Orbán Viktor tegnap. A rezsicsökkentés végrehajtásáért felelős kormányzati bizottság vezetője, Fónagy János pedig azt közölte, még a fűtési szezon előtt 10%-kal csökkenhet a villany és a gáz ára.
Megkaptuk az elismerést és a bátorítást Magyarországon kívülről is, hogy folytassuk a gazdaságpolitikákat.
Az uniós pénzügyminiszterek pénteki döntését így értékelte a miniszterelnök. Orbán Viktor külön kiemelte, hogy Magyarország úgy tette rendbe a pénzügyeit, hogy közben reálbérnövekedés van az országban.
A szakszervezetekkel és a munkaadókkal közösen kialakított minimálbér megállapodás eredményeképpen létrejött a reálbérnövekedés Magyarországon. Amihez persze az is kell, az érem másik oldala, hogy a rezsit kellett csökkenteni, hogy a fizetések értéke megemelkedjen. Ezért a rezsicsökkentésnek a politikája kulcseleme a magyar gazdaságpolitikának, és ezt folytatni fogjuk a jövőben is.
A miniszterelnök egy szombati lapinterjúban azt mondta, rendeztük a pénzügyeket, ugyan nem élünk jól, de mindenki érzi, hogy stabilan állunk a lábunkon, és nem az IMF pénzén élünk. Orbán Viktor úgy látja, időarányosan jól teljesít kormánya, bár a munkahelyteremtésben van elmaradás, de például a rezsicsökkentésben gyorsabban haladnak, mint korábban gondolta. Azt mondta, mindig volt egy olyan álmom, hogy egyszer az emberek támogatásával el tudom érni, hogy január 1-én nem nőnek, hanem csökkennek az árak. A rezsicsökkentés végrehajtásáért felelős kormányzati bizottság vezetője pénteken Pécsett azt mondta, a kormány első fél éves rezsicsökkentési célkitűzései teljesültek, és az újabb csökkentésre csak őszig kell várni.
Lehetőleg még a fűtési szezon előtt, vagy annak kezdetére elsősorban a villany és a gázárát legalább további 10%-kal csökkenteni fogjuk.
A KDNP frakció vezetője pedig egy fővárosi konferencián beszélt arról, hogy a rezsicsökkentésen túl további segítséget kapnak majd a családok.
Elsősorban a kisjövedelmi családokra vonatkozik az a lehetőség, amit most kínálni fogunk, vagyis a 18,5%-os munkavállalói járulékból 10%-ot, konkrétan a nyugdíjjárulékot lehetővé tesszük, hogy ebből leírják.
Harrach Péter közölte, ezzel 36 milliárd forint maradhat a háztartásoknál. A frakcióvezető úgy tájékoztatott, hogy a KDNP még a nyáron benyújtja a parlamentnek a családi adókedvezményről és a családi csődvidelemről szóló javaslatát.
Az országgyűlés által elfogadott törvény garantálja, hogy a magyar földművesek tulajdonában lesz, mondta a tegnap elfogadott új földtörvényt ért kritikákra Fazekas Sándor. A vidékfejlesztési miniszter szerint az új szabályozással a belföldi és a külföldi spekulánsoktól is meg tudják védeni a földeket. Az ellenzéki pártok egyöntetűen támadják az új földtörvényt, és elfogadását aggályosnak tartják.
Aratáshoz készülnek a gazdák országszerte. Egy év múlva ilyenkor már nem lesz érvényben a külföldiek földvásárlását tiltó uniós moratórium. Vagyis az Európai Unió szabályai szerint nem csak magyar, hanem más tagállamok állampolgárai is vehetnek majd magyar földet. A kormány szerint többek között ezért, ahogyan fogalmaztak, a magyar föld megvédése miatt van szükség a pénteken elfogadott új földtörvényre. Ez szerint egy hektárnál nagyobb földterületet csak a magyar állam által meghatározott képzettséggel rendelkező földművesek vásárolhatnak, vagy akik legalább 3 éve Magyarországon gazdálkodnak. A földvásárlást a törvény hatósági engedélyhez is köti, emellett pedig a helyi gazdákból álló földbizottságnak is jóvá kell hagynia a vásárlást. A Jobbik mégis úgy látja, a magyar földet nagybirtokosoknak és külföldieknek árusítják ki, ezért földvédelmi kerekasztalt hívnak össze, hogy megakadályozzák az új rendelkezés életbe lépését.
Talán egy olyan nyomást tudunk gyakorolni a kormányra, hogy egy széles társadalmi vita keretében egy olyan földtörvény kerüljön a ház elé, amit egyébként ők is megígértek mind a kampányban, mind pedig a Nemzeti Vidék Stratégiában.
Az ellenzéki párt pápa mellett félpályás útlezárással is tiltakozott. Az MSZP szerint a kormány 3 év alatt szétverte a mezőgazdaságot és lerombolta az agrárbékét. Ezért azt kérik a miniszterelnöktől, hogy váltsa le Fazekas Sándor vidékfejlesztési minisztert. A Fidesz szerint viszont az új törvény garantálja, hogy a föld a magyar gazdák és a magyar családok kezében marad. Azt írják, ez a földpolitika kétségtelenül keresztül húzza a Gyurcsány-Bajnai Szövetség számításait, ha rajtuk múlna, a magyar föld szabad préda lenne, és Magyarországot végképp gyarmatosítani tudta volna a külföldi nagy tőke. Fazekas Sándor a kritikákra válaszul, azt mondta, aki az új földtörvényt támadja, a magyar gazdákat támadja.
Az országgyűlés által elfogadott törvény garantálja azt, hogy a magyar föld magyar földművesek tulajdonában lesz. A magyar földet, mint nemzeti kincset meg tudjuk védeni. Atombiztos megoldásokat tartalmaz Európa egyik legszigorúbb, legalaposabb földtörvénye.
Az új földtörvény idén decembertől jövő májusig több ütemben lép hatályba.
Az LMP és a Párbeszéd Magyarországért szerint házszabály ellenes volt a törvény pénteki elfogadása, ezért azt kérik az államfőtől, hogy ne írja alá. A Fidesz frakció vezetője viszont nyílt levélben fordult Áder Jánoshoz, hogy lássa el kézjegyével a törvényt. Rogán Antal arra hivatkozott, hogy a Fidesz-KDNP nyugodt erőként megadta a lehetőséget a Jobbiknak, hogy befejezze a rendbontást, de mivel nem élt ezzel az ellenzéki párt, a házszabálynak megfelelően befejezték a szavazásokat. A napokban lezárul az önkormányzatok adósság átvállalásának folyamata, mondta Bagdi Gábor a Kereszténydemokrata Néppárt önkormányzati találkozóján. A főpolgármester helyettes kifejtette, kiemelten fontosnak tartják a képviselőtestületek működő képességét, és ehhez nagyban hozzájárult az önkormányzatok adósság átvállalása. Bagdi Gábor elmondta, azt szeretnék, hogy amiről csak lehet, helyben szülessen döntés. Fontosnak nevezte, hogy az önkormányzatok minél inkább segítsék a családokat.
A Kereszténydemokrata Néppárt továbbra is kiáll a családok csődvédelmének, mindennek a segítő eszközrendszernek egy újabb eleme bevezetése mellett, de ugyanilyen fontos, hogy az önkormányzatok is működőképesek legyenek. Ennek egy nagyon fontos eleme éppen az önkormányzati adósság átvállalás, ami éppen a napokban fog befejeződni.
Félpályás útlezárással tiltakozott civilek egy csoportja a 14-es főúton a Vámos Szabadira tervezett menekült tábor ellen, miután Pintér Sándor belügyminiszter a héten közölte, hogy július 1-én mindenképpen megnyílik a szlovák határ mentén fekvő településen a 216 fő befogadására tervezett menekült tábor. Az útlezárás miatt mindkét irányba nagyjából 1 kilométeres sor alakult ki. Minden idők legnagyobb dunai árvize után most a szúnyog invázió kínozza a Duna mentén élőket. A kormány döntése értelmében a jövőben központilag az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság irányításával végzik a szúnyogírtást, amelyre idén a tavalyi összeg kétszerese 150 millió forint áll rendelkezésre. A hét elején a sziget közben kezdődött, de mostanra már a Duna teljes magyarországi szakaszán folyik a vérszívók ritkítása.
5 percenként bekenjük magunkat körülbelül.
Mégis egyfolytában csapkodják a szúnyogokat ennek a Mosoni Duna árterében fekvő étteremnek a vendégei. Az árvíz idején itt 2 méteres víz állt, ezért akkor a tulajdonosnak napokra be kellett zárnia. Most pedig a szúnyogok zavarják a vendégeket.
Engem nagyon szeretnek.
Vannak ezek a füstölők, amik vannak amikor asztalokhoz kiszoktunk osztani a keszpéket.
A tulajdonos minden lehetséges módon próbál védekezni, de főként napnyugta után ennek alig érezhető az eredménye.
Az árvíz levonultával ez hatványozottan látható, érezhető, elképesztő, amit tudnak produkálni.
Ilyen hatalmas tartályokból töltik a szúnyogok gyérítéséhez szükséges kémiai vegyszereket a repülőgépekbe. A sziget közben szerda óta már repülőről is írtják a szúnyogokat. Ez a módszer az egyik leghatásosabb.
Olyan partszakaszokra is eljut a Duna mentén, ahova földi úton nem lehetne, ezzel is megakadályozva, hogy a csipőszúnyogok a településre bejussanak, és ezzel is a lakosságot zavarják.
A szúnyoggyérítést péntektől a Duna teljes magyarországi szakaszán megkezdték, így Budapesten is. A tervek szerint keddig tart az írtás mostani szakasza.
Bezárjuk a kiárót.
Bár a szúnyoggyérítéshez használt vegyszerek az emberre és a melegvérű állatokra nem veszélyesek, a méhekre viszont igen, ezért értesítették a méhészeket, hogy a gyérítés idejére helyezzék biztonságba a méheiket.
Bezárni kellene, de ezekben a nyári melegekben képtelenség, tehát lefulladnának a méheink. Úgyhogy abban bízunk, hogy még kimélő technológiával fogják végezni ezt a gyérítést, akkor nem lesz probléma.
Éppen ezért a repülőgépek csak napnyugta után szállnak fel, így a reggelre lebomló szer már nem fenyegeti az éjszakát a kaptárokban töltő méh családokat.
Holnap reggel 7 óra után kezdetét veszi a közmédia Jónak lenni jó című egésznapos jótékonysági műsora, ahol az idei árvíz károsultjainak gyűjtenek. A műsorban közéleti személyiségek, művészek, politikusok, sportolók, segélyszervezetek képviselői lesznek a vendégek. Az adást az M1-en, a Duna csatornán, a Duna World-ön, az Árvízvédelmi Rádióban és a közmédia minden felületén nyomon követhetik.
Víz, mindenhol.
A vágószobában szombaton még készültek az árvízről szóló összeállítások. A Jónak lenni jó stúdiójában zajlanak az előkészületek, épp a világítást állítják be.
Több száz kolléga közreműködésével készülünk erre a Monstra műsorfolyamra, amely reggel 7-től este 10 óráig tart holnap. Három helyszínről jelentkezünk majd, innen a Kunigunda úti stúdióból. Ezen kívül egy hamisítatlan hadihajón lesz egy stábunk, illetve kapcsoljuk majd az Árvízvédelmi Rádió stúdióját.
Mi adogattuk szépen sorba állva egymásnak a homokzsákot, és pakolták a fiúk egymásra őket.
Novodomszki Éva a jótékonysági műsor egyik műsorvezetője. Az árvíz idején maga is töltötte és pakolta a homokzsákokat.
El kellett indulnunk gyalog végig a Dunapart, hogy találjunk egy olyan részt, ahol szükség van a munkánkra. Úgyhogy hál' Istennek nagyon sok önkéntes volt. Nagyon megható volt azt látni, hogy milyen összhangban dolgoztak az emberek egyetlen egy hangos szó nélkül.
A műsorban közéleti személyiségek, politikusok, művészek mondják el, ők hogyan élték meg az árvizet, és hogyan lehet még segíteni az árvíz károsultakon.
A közmédia ugyanazt csinálja, amit az ország csinált, megpróbál összefogni az összes csatornájával azért, hogy ez a nap a 9 órás műsorfolyamon együtt segítsen azoknak, akik érintettek voltak az idei árvízben.
Az adást az M1-en, a Duna csatornán, a Duna World-ön, az Árvízvédelmi Rádióban és a közmédia egyéb felületein is figyelemmel követhetik.
A Dunai árvíz levonultával hétfőn kéthetes roadshow-ra indul az Árvízvédelmi Rádió. A közmédia új csatornája június 9-én a Neo FM korábbi frekvenciáin kezdte megadását. Szorosan együttműködve a katasztrófavédelemmel, folyamatosan híreket, tudósításokat, friss információkat közvetít a Dunai árvízi védekezésről. A hétfőn Győrből induló roadshow először a Duna mellől számol be az árvíz utáni helyreállítási munkálatokról, majd a Tiszán felfelé haladva a folyómenti védekezés, folyószabályozás, a folyamhajózás témaköreit járja körül. Az Árvízvédelmi Rádió végül könnyedebb vizekre evez, a Balatonhoz és a Velencei tóhoz települ ki. Szélvihar pusztított Borsodabaui Zemplén megyében, Kazincbarcika térségében. A viharos szél kora délután csapott le, fákat döntött ki, Mezőkövesden egy autóra zuhantak faágak, Miskolcon pedig egy családi ház tetejét rongálták meg, senki nem sérült meg. Hódmezővásárhelyen heves zivatar vetett véget a kánikulai forróságnak. A csaknem 30 percen át tartó felhőszakadást viharos erejű széllökések kísérték, a záport jégeső követte. Az 1 centis átmérőjű jégdarabok elsősorban a növényekben okoztak kárt. A tűzoltókat kidőlt fákhoz és a pincékbe betörő víz kiszivattyúzásához riasztották. Kigyulladt egy BKV autóbusz a fővárosban a Tétényi úton. A 33-as busz vezetője először füstöt látott. Ekkor leszállította az utasokat és poroltóval elkezdte oltani az addigra már lángoló járművet. A tüzet végül a gyorsan kiérkező tűzoltók fékezték meg végleg. Eközben sem az utasok, sem a jármű vezetője nem volt veszélyben. Azt még nem tudni, hogy miért gyulladt ki az egyébként 18 éves jármű. Két felnőttet és egy gyermeket vittek kórházba kivizsgálásra az Aqua World Budapest nevű élményfürdőből. Dél körül két vendég fejfájásra panaszkodott a külső medencében, így felmerült a gázszivárgás gyanúja. A medencét lezárták és értesítették a hatóságokat. A tűzoltók mérései azonban nem mutattak ki semmilyen rendellenességet, ezért a medencét azóta újra megnyitották. Rendezné a hortobágyi internáltak anyagi kárpótlását a kommunizmus idején elüldözött emberek érdekképviselete. A munkatáborok felszámolásának 60. évfordulóján Kövér László, az országgyűlés elnöke arról beszélt a Hortobágyon, hogy az első és a második világháború pusztításainál is nagyobb kárt okoztak a magyarok ellen forduló magyar kommunisták.
Ezren élnek még abból a több ezer deportáltból, akiket 1950. június 23-áról 24-ére Virradóra egy időben hurcoltak el fegyveresek 12 hortobágyi, illetve nagykunsági táborba.
Nagyon furcsa volt az, amikor a rendőr elvitt az STK-ba, személyzetbe vittek, és most képzelje el, hogy nyakisárosan kislány mögött ment egy rendőr, akinek puska volt a kezébe.
1953 nyarán Nagy Imre miniszterelnökségének egyik első rendelkezése volt a munkatáborok felszámolása. Az internáltak azonban nem térhettek haza, életüket végig meghatározta a kitelepítés. Kövér László, az országgyűlés elnöke azt mondta, különösen fájdalmas sebeket okozott a kommunista diktatúra az országnak.
Az első és második világháború maradandó károkat okozott a magyarságnak, de az idegenek károkozásainál csak egy volt rosszabb, amikor magyar fordult magyar ellen.
A hortobágyi kényszermunkatáborokba elhurcoltak egyesületének elnöke bejelentette, kezdeményezik, hogy az egy évnél rövidebb ideig fogvatartottak is megfelelő nyugdíjkiegészítést kapjanak.
Ezt nem tartjuk igazságosnak már csak azért sem, mert ezeknek ugyanez volt a sorsa, ugyanolyan vagyonelkobzás volt, ugyanúgy tönkretették az életüket, és ugyanúgy másodosztályi állampolgárok voltak ők és a gyerekeik egy életen keresztül.
Jelenleg a fogvatartás idejétől függően havi 7000 forinttól 20000 forintig terjedő kiegészítést kapnak a kitelepítettek. A remélt módosítás körülbelül 100 túlélőt érintene, az ügyről még ebben a hónapban tárgyalnak a közigazgatási és igazságügyi minisztériummal.
Nyilatkozatban ítélte el a szerb parlament a vajdasági magyarok ellen 1944-45-ben elkövetett vérengzéseket. A 250 tagú parlamentben 128 képviselő támogatta, 10 ellenezték a gesztust. A vajdasági magyarok szövetsége szerint a nyilatkozat révén lekerül a kollektív bűnösség bélyege a Csúrogon, Mozsoron és Zsábján kivégzett magyarokról és hozzátartozóikról. A szomszédos országok szorosabb együttműködéséről tárgyalt Lezsák Sándor, az országgyűlés alelnöke, Marek Kuchcsinszkival, a lengyel országgyűlés alsóházának alelnökével.
Oktatási, kisebbségi, demográfiai és fejlesztéspolitikai kérdésekben szeretne szorosabb együttműködést a szomszédos országok között Marek Kuchcsinszki, a lengyel alsóház alelnöke. Hatalmas fejlesztési támogatásokat hívunk le az Uniótól, de arról nem vagyunk meggyőződve, hogy ezeket a kellő racionalitással használjuk fel, így ezen a területen is el kellene mélyíteni az együttműködést, nyilatkozta a lengyel országgyűlés alsóházának alelnöke. Lezsák Sándor, a magyar országgyűlés alelnöke szerint az együttgondolkodást alulról kell szervezni a kisebb közösségek szintjén.
Több évszázados gyakorlat ez, csak a mában kell országú formáját megteremteni. Ezt mondják a népi diplomácia kapcsolatrendszerének. Tulajdonképpen ezen dolgozik a népfőiskola is, akár közép-ázsiai országokkal, akár a Kárpát-medencei, vagy a Kárpát-medencén túli országokkal.
Az alelnökök megállapodtak abban, hogy ősszel Nyíregyházán 7 ország részvételével rendeznek konferenciát a Kárpát-medencei térség összefogása érdekében.
Mindketten alkalmasak lehetnek egy ellenzéki lista vezetésére, vagyis a miniszterelnök jelöltségre, mondta az MSZP elnöke Mesterházi Attila, miután tárgyalta az Együtt PM szövetség vezetőjével, Bajnai Gordonnal. Erről azonban csak ősszel döntenek majd, addig a programjaikat egyeztetik.
Mi azt hiszük, hogy nem szabad tovább teketóriázni.
Közös megállapodást akarnak, ezzel érkezett az MSZP elnöke reggel az Együtt PM szövetség székhelyére. A tárgyalás után pedig hosszasan fogtak kezet a kamerák előtt. Az ellenzéki összefogásról legelőször április végén állapodtak meg az MSZP választmányülése után. Bajnai Gordon és Mesterházi Attila akkor is készfogással egyezett meg az együttműködésről. Azóta azonban többször a sajtóban és az interneten üzengettek egymásnak a két párt politikusai. Bajnai Gordon egy interjúban kijelentette, ha felkérik, vállalja a miniszterelnök jelöltséget.
Ez egy 110%-os elhatározásom.
Nemrég pedig Mesterházi Attila Egerben már arról beszélt, szívesen megmérkőzik Bajnai Gordonnal a miniszterelnök jelöltségért. Bajnai Gordon politikus társa Szabó Rebeka erre blogjában bírálta Mesterházi Attilát, hogy a miniszterelnök jelöltségről nem egyeztettek. Az árvízi védekezésben való részvétel is feszültséget okozott. Az MSZP szóvivője ironizált azon, hogy Bajnai Gordon segített a Margit szigeten. Török Zsolt azt írta, kiröhögték azt a politikust, aki kiment a Margit szigetre és lapátolt egy fél órát a kamerák előtt.
Attól még nem szerették meg a szegfűt sem azóta.
Bajnai Gordon pedig egy hete nagy gyűlésén élesen bírálta a korábbi MSZP kormányokat. Azt mondta, az emberek nem kérnek újra a 2010 előtti időkből. Az ellenzék összefogás mai tárgyalásán viszont a kamerák előtt Mesterházi Attila egy együtt, Bajnai Gordon pedig egy Attila feliratú üdítőből ivott, és láthatóan jó hangulatban telt az egyeztetés. Az MSZP elnöke azt mondta, mindketten alkalmasak lehetnek az ellenzéki lista vezetésére.
Mind a két fél egyformán el tudja képzelni a másik félnek a vezetőjét közös listavezetőként, és szerintem ez fontos azok számára, akik egy megnyugtató megoldást várnak és egy együttműködést.
Bajnai Gordon arra az újságírói kérdése, hogy egy hete a nagygyűlésén azt mondta, vannak emberek, akiknek már nem ízlik a narancs, de nem szerették meg a szegfűt sem, most mégis szövetségre készülnek az MSZP-vel, ezt hogy gondolja? Azt válaszolta, az ellenzéki oldalon a legnagyobb párt az MSZP, ezért ők is kellenek az összefogáshoz. Bajnai Gordont arról is kérdezték, hogy ő mit gondol a miniszterelnök jelöltségről, de kitérő választ adott.
Ugyanazt a menetrendet tartjuk, amit már nagyon sokszor Attila is és én is elmondtunk, mindig azt mondtuk, hogy először a programok, hiszen az az együttműködés alapja.
A politikusok azt mondták, személyi kérdésekről ősszel döntenek, addig a programjaikat egyeztetik.
A Fidesz szerint az MSZP és az Együtt 2014 szövetség szombati tárgyalásaival alakul a rezsicsökkentés ellenes koalíció. Zsigó Róbert a Fidesz szóvivője azt mondta, Mesterházi Attila, Bajnai Gordon és Gyurcsány Ferenc együtt tették tönkre az országot, kormányzásuk alatt többszörösére emelkedtek a rezsiköltségek. Kiemelte, most azok a politikusok, akik egyszer már csökkentették a fizetéseket, családtámogatásokat, arra készülnek, hogy újra paktumot kössenek.
Ha rajtuk múlik, akkor eltörölnék a rezsicsökkentést, csökkentenék a minimálbért, elvennék a családi adókedvezményt, ez áll a programjukban mindkettőjüknek. A mai tárgyalások is azt bizonyítják, hogy alakul a rezsicsökkentés elleni szövetség, koalíció.
Újabb 7 kitüntetetnek ítélték oda a Magyar Örökség díjat. Az elismeréseket a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében adták át. A Magyar Örökség díjjal korunk, valamint a 20. század első felének legjelentősebb magyar teljesítményeit ismerik el, és évente 4 alkalommal adják át. Ezúttal elismerésben részesült a Petőfi Intézet, Jelenczky István filmművész, Encz Géza műemlékvédő, Görömbei András irodalomtörténész, az amerikai magyarság történetét megismertető váradi házaspár, és díjazták Görbic Anita kézilabdázót is. Posztumusz díjat kapott a Magyar Televízió volt munkatársa Juhász László. Vörös Sándor szülővárosában, Szombathelyen egésznapos rendezvénysorozattal emlékeztek az író és költő születésének 100. évfordulójára. Tiszteletére mozdonyt avattak, megnyitottak egy irodalmi kávéházat, és nem sokkal adásunk előtt kezdődött el egy Vörös Sándor darab ős bemutatója a róla elnevezett színházban.
Vörös Sándor fiatal és időskori arcképe látható a mozdonyon, és néhány versora is olvasható rajta. A jármű a szombathelyi vasútállomásról Budapestre indult, majd az egész országot bejárja. A mozdony avató ünnepségén Hende Csaba honvédelmi miniszter azt mondta, minél több ember figyelmét szeretnék felhívni arra, hogy Vörös Sándor olyan dolgokat írt le, amit érdemes újra felfedeznünk.
Ezt az idei esztendőt, amit Vörös Sándor születésének 100. évfordulján a költővel való találkozásnak szentelünk, egyfajta mozdonynak szánjuk. Egy hatalmas életműre akarjuk felhívni a figyelmet, és annak üzeneteit kívánjuk célba juttatni ezen a centenáriumon.
Az irodalmi kávéházban ital helyett verseket szolgáltak fel a pincérek.
Itt aranytehelyeben alusznak a tűzfalak, háztetők, és a sorokból.
A vendégek pedig a költő verseit szavalták. Fűzfa Balázs irodalomtörténész azt mondta, egy költő akkor nagy költő, hogyha beszélnek róla, ha beköltözik a hétköznapokba.
Lehet, hogy holnap után már a főtéren is szó esik Vörös Sándorról, és ha megszólítunk egy szombathelyi polgárt, akkor tudni fogja, hogy ennek a városnak a szülötte Vörös Sándor.
Navracsics Tibor miniszterelnök helyettes nyitotta meg a Balassi Intézetben. Az évforduló alkalmából egy kortárs kínai festőművész alkotásaiból rendezett kiállítást. Vörös Sándor életében ugyanis rendkívül fontos szerepet játszott a keleti kultúrák iránti érdeklődés.
Országszerte 187 vidéki és 106 fővárosi kulturális intézmény összesen 350 helyszínen várja ma este a 11. múzeumok éjszakájának látogatóit. Magyarország minden jelentős intézménye szervezett valamilyen éjszakában nyúló programot. Budapesten egységes jegyárral és múzeumi különjáratokkal várják az érdeklődőket. Vidéken a múzeumok saját díjszabása érvényes.
A Szikla kórház előtt már kora délután kígyózott a sor.
Ebben a helyzetben azért a nővérek.
A bejáratnál közben bemutatókat tartottak, amiben a sorban várakozók is bekapcsolódtak. Itt is egész éjszaka várják a látogatókat, 10 percenként indulnak a csoportok, akik bejutnak, betekinthetnek a harctéri orvoslás titkaiba is. A Magyar Nemzeti Múzeumban a gyerekeket például interaktív programok és repülőszőnyeg is várja.
És szeretnék, hogy mindenki ismeri, hogy milyen.
Itt ma minden az egri csillagok témaköré épül.
Nem pusztán a regényről lesz szó, a regénynek a fikciós idejéről, a törökkori várvédőharcokról, és nem csak a megírás idejéről, a 19. század végéről, hanem tulajdonképpen a csillagok, mint olyan a sztárok, a csillagok, a korabeli sztárok, a történelmi nagyságok izgatnak bennünket.
A 18. kerületi múzeum sarokban Balogh Zoltán játékos kémiai kísérlettel nyitotta meg a programot. Az emberi erőforrások minisztere abban bízik, hogy a kisebb múzeumokat is egyre többen keresik fel.
A kicsi helyi értékű közösségek is megnyitják a kapuikat, várják a gyerekeket, várják a felnőtteket, fiatalokat. Itt még repüléstörténeti kiállítás is lesz. Tehát számos olyan program van, ami miatt érdemes itthon is maradni ott, ahol egyébként él az ember.
Magyarország minden jelentős intézménye szervezett valamilyen éjszakában nyúló rendezvényt. Pécset!
Marocskai Ivett a Nemzeti Múzeumnál van. Szervusz Ivett, ott mivel várják a látogatókat, és milyen programokat tudsz még ajánlani?
Számos érdekes programmal várják itt is a látogatókat. Jó estét kívánok, szervusz! Amint az iménti bejátszásban is elhangzott, itt ma minden az egri csillagok és a török világ köré épül. A belső udvarban például kialakítottak egy valódi szerájt, ahol török csemegéket lehet például és italokat lehet kóstolni, és lesz ma este még hastánc is. Tulajdonképpen itt már délután elkezdődtek a programok, és egészen éjszaka 2 óráig várják a látogatókat, hogy az országon még legalább, illetve az országban még legalább 300 másik helyszínen. Különböző érdekes programokkal. Ez például divatshow, divatbemutató, kerékcsere verseny, vagy például fizikai és kémiai kísérletek tulajdonképpen. De újra gondolták sok helyen a tárlatvezetést, és van, ahol fáklyákkal, máshol pedig zseblámpával lehet végigjárni egy-egy kiállítást. Tehát akinek még ma estére nincs programja, tudjuk ajánlani ma éjszakára a múzeumok éjszakáját.
Falucskai Évetnek köszönjük szépen a jelentkezést. A balatoni nyár stábja pedig a mai napot is a tó mellett töltötte. Ott van Borbás Marcsi. Szervusz Marcsi, mi lesz nálatok holnap reggel?
Jó estét kívánok, szervusz Anna! Hát mi holnapra nagyon fontos vendégeket várunk egy kis Somogy megyei településről, Mesztegnyőről. Az asszonyok ugyanis különleges rétes recepteket osztanak meg velünk, és a kis tanítás természetesen kóstolással társul majd. Kipróbálunk egy nagyon érdekes sportot, a szörfdeszkán állva evezést. Jön hozzánk Bán Teodóra lányával és unokáival, és velünk lesz Balázs Fecó is, aki balatoni élményeiről és horgász kalandjairól mesél majd nekünk. És mivel holnap lesz a közmédiában a Jónak lenni jó árvízvédelem 2013 műsorfolyam, ebben mi is bekapcsolódunk, és ne feledjék, hogy már nagyon korán 7 óra előtt kezdünk, és várjuk Önöket Szújó Zoltánnal.
Borbás Marcsi, köszönjük szépen! A sporthírek és az időjárás után, időjárás jelentés után kapcsoljuk Brazíliát az M1-en. A konfederációs kupáért ma este Brazília és Olaszország csatázik. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra!